segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, így fennállva a 119. Zsoltárunk első versét énekeljük, majd leülve folytassuk a második, harmadik és negyedik versek eléneklésével. Hallgassuk meg Isten igéjét Jakab levele soron következő részéből, az első fejezet 19. versétől a 27. versig bezárólag.
Szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Mert az ember haragja nem munkálja Isten igazságát. Azért vessetek el minden undokságot és gonoszság sokaságát, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely megtarthatja lelketeket. Az igének pedig cselekvői legyetek, ne pedig csak hallgatói, becsapva magatokat. Mert ha valaki hallgatója az igének, de nem cselekvője, az ilyen hasonló ahhoz az emberhez, aki a tükörben megnézi természet szerinti ábrázatát, majd miután megnézte magát és elment, azonnal elfelejti, hogy milyen volt. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad mellette, és nem feledékeny hallgató, hanem tevékeny cselekvő, az boldog lesz tetteiben. Ha valaki istenfélőnek tartja magát, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem megcsalja maga szívét, annak Isten tisztelete hiába való. A tiszta és szeplő nélkül istenfélelem Isten és az Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és özvegyeket nyomorúságukban, és szeplőtelenül megőrizni magunkat e világtól. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, a Jézus Krisztus által hálatelt szívvel köszönjük neked, hogy ma is ide jöhettünk. Köszönjük, hogy ide hívtál bennünket, és köszönjük, hogy üzeneted van a számunkra. Köszönjük, hogy ma is fontosak vagyunk neked, úgy, ahogyan egész héten. De bocsáss meg, hogy sokszor megfeledkeztünk rólad ezen a héten, hiszen már elkezdődött a nagy rohanás, karácsonyra való készülődés, és ilyenkor téged olyan könnyen félreteszünk. Olyan könnyen gondolunk más dolgokra, hiszen annyi mindent jár a fejünkben, pedig te vagy a legfontosabb. De amikor ide jöhetünk a te házadba, és beletekinthetünk a te ígédbe, úgy, mint egy tükörbe, add Uram, hogy ne néhány percig tartson ez a tekintet, hanem valóban úgy lássuk meg magunkat, amilyenek vagyunk, és valóban értsük meg, hogy neked mi az akaratod velünk. Olyan nagyszerű, Uram, amikor az ige megszólít bennünket. Olyan nagyszerű érzés, hogy velünk is foglalkozol, és személyesen üzeneted van számunkra. Könyörgünk, Uram, hogy így legyen ez ma is. Könyörgünk, hogy valóban érthessük meg a te akaratodat ezen az adventi vasárnap. És segítsd, Uram, hogy ne csak értsük, hanem meg is akarjuk azt cselekedni. Így légy közöttünk, te áld meg az ige hallgatóit és ige hirdetőit egyaránt, és a te szent lelked töltse be ezt a gyülekezetet. Amen.
A bűnbocsánat evangéliumát Ézsaiás próféta könyve 43. fejezetének 25. verséből olvasom. Én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Amen. A 154. dicséretünket énekeljük. Istenünk igéjét az előbb felolvasott szakaszból olvasom újra. Jakab levele, első fejezet, 22. vers. az igének pedig cselekvői legyetek, ne pedig csak hallgatói, becsapva magatokat. Amen. Foglaljunk helyet. A felolvasott igében Jakab beszél az igének a hallgatásáról, azt követően pedig az ige megtartásáról. Ebben a sorrendben fogunk mi is gondolkodni mindenről. Hát kezdjük az ige hallgatásával. Amikor erről a kérdésről beszélünk, akkor lelki szemeink előtt, és most fizikai szemeink előtt is megjelenik a gyülekezet, ahogyan együtt vagyunk, valaki prédikál, és mindenki más figyel az igére. A helyzet az, hogy az ige hallgatása nem itt kezdődik. Az ige hallgatásának ugyanis van egy előkészítő szakasza. Az ember önmagában ugyanis még nem alkalmas arra, hogy az Isten igéjét befogadja. Ahhoz bennünket elő kell erre készíteni. Az a kép jutott eszembe, talán már többen is láttak ilyet, akár élőben, akár tévében, hogy amikor egy földet előkészítenek a vetésre, akkor az igen sok munkával jár. Először le kell irtani a gyomnövényeket, utána fel kell lazítani a földet, végül el kell távolítani a köveket. Amikor mindez megtörténik, sok-sok munka után a föld készé válik arra, hogy befogadja a magot. Ugyanígy az emberi szíven is nagyon sokat kell dolgozni. Ezt az előkészítő munkát Isten maga végzi el bennünk. Ezékiel könyvében a 36. fejezet 26. versében a következőképpen olvasunk erről. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Amikor ez megtörténik, akkor válunk igazán készé arra, hogy meghalljuk az Isten igéjét. Hát hogyan történik konkrétan ez az előkészítés? Isten nagyon kreatív, bátran használhatjuk ezt a szót, ugyanakkor most szeretnék kiemelni két eszközt, amit Isten előszeretettel, vagy legalábbis nagy hatékonysággal szokott használni ebben a munkában. Az egyik eszköze a szenvedés. Ugye Isten nem örül annak, amikor valakinek az életében meg kell engednie, vagy egyenesen el kell rendelnie a szenvedést. De ő bölcs, és tudja, hogy mit kell tennie a mi érdekünkben. Éppen ezért sokszor megtörténik az életünkben a szenvedés. A szenvedés úgy működik, mint a légkalapács. Láttunk már mindannyian légkalapácsot munkában. Odaállnak a munkások a betonra, elkezdik gyömöszölni, és egyszer az a beton megtörik. Ugyanígy működik a szenvedés is. Akinek az életében jelen van, különösen ha huzamosabb ideig van jelen, annak az embernek a szívét megtöri. Ez egy drámai pillanat az ember életében, mert ilyenkor sokszor úgy érezzük, hogy nincs tovább, vége az életemnek. De Isten csak addig engedi az életünkben mindezt, amíg meg nem történik, amiért elrendelte számunkra. Amíg a mi kőszívünk meg nem törik, és alkalmassá nem válik az ige befogadására. Nagyon szívesen beszélnék erről most többet is, de nem ez a fő témánk, csak szeretném jelezni, hogy a szenvedés az nem fölösleges az életünkben, hanem Isten egyik eszköze. Van azonban egy másik eszköze is Istennek, ez lényegesen kellemesebb, és ez nem más, mint az ő jóságának a megtapasztalása. Ha a szenvedés olyan, mint a légkalapács, akkor Isten jósága olyan, mint az aranyat érő májusi eső, ami felpuhítja a kemény és kiszikkadt emberi szívet. Sokan ezt is megtapasztalhattuk már, Isten büntetését érdemeltük volna, ehelyett folyamatosan áldásban részesültünk, és ez az, ami felkészített bennünket arra, hogy akkor most már kitárjuk a szívünket Isten előtt. Hát így történik az emberi szív felkészítése az ige meghallására. És rögtön szeretném jelezni, hogy most egy egyszeri dologról beszéltem. A szívünk első felkészítéséről. Amikor még hitetlenek vagyunk, és Isten felkészít arra, hogy meghalljuk az igét, és hívővé váljunk. De itt nem ér véget az előkészítés munkája, ugyanis tudjuk, hogy a szívünk hajlamos a visszakeményedésre. Az ősszüleinktől örökölt önző természetünk tehet erről. Az óemberi természetünk, a romlott természetünk. Isten felpuhít bennünket, elindul bennünk az ő munkája, de a szívünk újra és újra hajlamos visszakeményedni. És azért, ezért arra szólít fel minket Isten, itt most éppen Jakabon keresztül, hogy tartsuk karban, igyekezzünk újra puhává tenni a mi szívünket, így beszél erről. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és minden gonoszságot, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Ez már közös munka. Az első előkészítést, az első felpuhítást egyedül Isten végzi az életünkben, de a karbantartás az már közös munka Isten és a mi munkánk. Mit tegyünk? Hát így fogalmaztam, hogy jelentkezzünk be szívvizsgálatra. Mert magunktól még azt sem tudjuk, hogy mi az, ami megkeményíti a szívünket. Istennek a segítségét, az ő diagnózisát kell kérnünk ehhez. Így beszél erről Dávid a 139. Zsoltár 24. versében. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Tegyük fel magunknak a kérdést imádságban, Isten jelenlétében, hogy Uram, mi az, ami nem közelebb visz hozzád, hanem eltávolít tőled, ami megkeményít veled szemben. Vannak, akik azt mondják, hogy azok az igék keményítenek meg Istennel szemben, amelyeket nem értünk. Meggyőződésem, hogy ez pontosan ellenkezőleg van. Azok az igék szoktak gondot okozni nekünk, amelyeket megértünk, és amelyekből nyilvánvalóvá válik számunkra, hogy Isten milyen és mekkora mértékű változást akar az életünkben véghez vinni. Isten ugyanis nem apró, kicsi kis korrekciókat akar végrehajtani rajtunk, hanem olyan nagy ívű változásokat, amelyek teljesen átformálják a gondolat, az érzésvilágunkat, teljesen új célokat állítanak elénk. Amikor rájövünk, hogy ez az Isten célja az életünkkel, akkor érezzük, hogy ez kényelmetlen. Ettől valahogy úgy húzódozunk, mert ez valahol önmagunk megfeszítésével jár együtt. És mit teszünk? Hát átmegyünk strucc politikusba. Homokba dugjuk a fejünket, és inkább nem is akarjuk meghallani az Isten igéjét. Hát amikor rájöttünk, hogy mi a probléma velünk, hogy mik azok a vágyaink, mik azok a ballasztok az életünkben, amelyek megkeményítik a szívünket, akkor ezt Isten segítségét kérve igyekezzünk eltávolítani a szívünkből. Ez nem könnyű feladat. Különösen akkor nem, ha az ember már régóta gyűjtögeti mindezt. Ha már sok minden összegyűlt a mi szívünkben. De hadd bátorítsak mindenkit, hogy Isten számára nincsen lehetetlen. Azt olvassuk az Ószövetség egyik történetében, hogy a szövetség ládája előtt Dágon szobra ledőlt és összetört. Meggyőződésem, hogy a bennünk lakozó Szentlélek előtt is előbb-utóbb meghátrál mindaz, ami az Úrnak nem tetszik. Természetesen az a legjobb, ha napról napra tisztán tartjuk a szívünket, és kihaigálunk belőle mindent, ami az Istennek nem tetszik. És ha ezt megtesszük, akkor a mi szívünk karban lesz tartva. Minden alkalommal készen állunk rá, hogy örömmel hallgassuk az Isten igéjét. Folytassuk a megkezdett témánkat. Ha már a szívünk készen áll az ige meghallására, akkor az eszünknek is készen kell állnia. Ez a megértés és a befogadás szakasza. Mit jelent az ige megértése, és hogyan érthetjük meg az igét? Mindannyian tapasztaltuk, hogy kinyitjuk az igét, és nem mindig értjük azt, ami oda le van írva. A szavakat értjük, a mondatok egymással való kapcsolatát értjük, alapszinten természetesen tudjuk, miről van szó, de valahol mégis, mintha idegen maradna számunkra. Az ige megértése az tanulmányokat igényel. Mire kell törekednünk? Törekednünk kell a történelmi és a kulturális háttér megismerésére. Ez lehet, hogy most szárazon hangzik, de vegyük számításba, hogy a Bibliának a legkésőbbi iratai is 2000 évvel ezelőtt irattak le, egy olyan korban, egy olyan kulturális közegben, ami számunkra idegen. Ahhoz, hogy meg tudjuk érteni, ahhoz nekünk előtanulmányokat kell folytatnunk, mind történelmi, mind kulturális szempontból. E tekintetben nem vagyunk egyedül. Tudunk segítséget kérni. Ha átmegyünk az iratterjesztésbe, akkor oda mehetünk Antal Gáborhoz, aki ismeri a könyveket, szerintem az összeset, amit árulunk, és nyugodtan megkérdezhetjük tőle, hogy mit ajánl. Persze ezt most nem beszéltem meg vele, tehát biztos nagyon örül, amikor ezt hallotta, de én akkor is bátorítom a testvéreket, hogy menjünk oda hozzá bátran, és kérjünk segítséget, hogy mik azok a kommentárok, írásmagyarázatok, amiket ő nekünk ajánlana. Lehet, hogy valakinek egy kisebbet ajánl, valakinek egy nagyobbat, attól függően, hogy kinek mennyi ideje és mennyi kedve van ehhez a tanulmányhoz. Amikor ezen túl vagyunk, és tanulmányozzuk a konkrét ige szakaszt, akkor próbáljuk meg megismerni a szereplők jellemét és helyzetét. Külön-külön mindenkit. Ne ugorjunk át rajtuk. Így válik igazán közelivé egy-egy történet, ha megismerjük a szereplőket. Fedezzük fel a történet kibontakozásának a lépéseit. Vagy ha egy tanító szakasz áll előttünk, akkor a tanítás kifejtésének az állomásait. Hogy Isten vagy az apostolok hogyan fejtik ki a tanítást. Amire nagyon igyekezzünk odafigyelni, hogy mit tudunk meg Istenről, az ő jelleméről és az ő tetteiről. Hiszen a Biblia elsősorban Isten önkijelentése, bemutatkozása. És természetesen figyeljünk az emberre is, az ember bukására, helyreállására, azokra a tervekre, amelyeket Isten a mi életünk számára közöl. Hát ez a megértés. És hadd mondjam el, hogy ez, ha nem is mindig könnyű, de megéri. Olyan ez, mint amikor valaki nem a földről próbálja összeszedni az aranydarabokat, hanem egy aranybányát nyit, dolgozik vele, mélyre ás, és végül megtalálja, amit keresett, sőt, annál még többet is. Érdemes a Biblia megértésébe energiát fektetnünk, mert amit megtalálunk, az minden elképzelésünket felülmúlja. És a megértést követi a befogadásnak a szakasza. Ez azt jelenti, hogy az üzenet, amit felfedeztünk, egy állandó üzenet, ez személyessé válik számunkra, hogy összekötjük az üzenetet a mi személyes életünkkel. Ez azt jelenti, hogy feltesszük a kérdést magunknak, hogy akkor mit higgyek, mit tegyek, mit vár tőlem Isten itt és most. Mert nem csak a tudásunkat akarjuk gyarapítani. Nem egy vetélkedőbe akarunk bejutni, ahol villoghatunk a Biblia ismeretünkkel, hanem össze akarjuk kötni a Biblia ismeretet az életünkkel. Mit akarsz, Uram, hogy higgyek, és mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Hát ennyit röviden az ige hallgatásáról, és hadd bátorítsak mindenkit arra, hogy ezen a területen jussunk egyre előrébb mindannyian. És most térjünk át a másik kérdésre, az ige megtartására. Ezt a részt hadd kezdjem egy sokak számára ismerős jelenséggel. Aki járt már egyetemre, az tudja, hogy az egyetemisták időszámítása két részre osztható. Van a szorgalmi időszak, és van a vizsgai időszak. A kettő szorosan összetartozik. Ha valaki csak meghallgatja az előadásokat, de nem megy el vizsgázni, az nem kap diplomát. De ha valaki nem hallgatja meg az előadásokat, és úgy megy el vizsgázni, az megbukik, és szintén nem kap diplomát. Mi a jó, ha valaki meghallgatja az előadásokat, és a szerzett tudás birtokában elmegy vizsgázni? Az ilyen ember diplomával hagyja el az egyetemet. Mit mond Jakab? Mi az ő időszámítása? Az ige hallgatása és az ige megtartása. A kettő szintén szorosan összetartozik. Ha én hallgatom az igét, de nem akarok Istennek tetsző életet élni, azzal azt árulom el, hogy nem vagyok az Isten gyermeke. Következésképpen nem fogok bejutni a mennybe. De olyan is van, hogy valaki igyekszik Istennek tetsző életet élni, de nem akar odafigyelni az igére. Miért? Azért, mert Isten maga nem érdekli őt, csak szeretne bejutni a mennybe. És úgy érzi, hogy ehhez valamit neki teljesítenie kell. Az ilyen ember szintén arról tesz bizonyságot, hogy ő nem az Isten gyermeke, és hiába szeretne bejutni a mennybe, ezen az úton nem fog. De ha valaki hallgatja az igét, és igyekszik Istennek tetsző életet élni, azt maga az Isten nevezi gyermekének, és ő maga készít neki helyet a mennyben. Szomorú tapasztalat, hogy Isten gyermekeiként, ugye nagyon sokan vagyunk most együtt, akik Isten gyermekeinek az útján járunk, magyarul elköteleztük magunkat mind az ige meghallására, mind annak megcselekvésére, sokszor mi is elbizonytalanodunk. Meghallgatjuk az igét, ez az első lépés, aztán bizonytalankodunk, hogy megtegyük-e, vagy sem. Sokszor nem akarjuk megtenni. Vagy nem úgy, és nem olyan mértékben, ahogyan az Isten elvárja azt tőlünk. Mindannyian tapasztaltuk már ezt. Úgy kell ezt elképzelni talán, mint egy tölcsért, hogy Isten betölti a fejünkbe az ő igéjét, meg a szívünkbe, és aztán van egy ilyen szűkebb réteg, ami abból igazán belénk szivárog, az életünkbe átszivárog. Tudom, minden hasonlat sántít, mert végül, amit betöltenek a tölcsérbe, az lemegy, de én csak ezt akartam kiemelni, hogy van egy széles réteg, meg van egy keskeny réteg. Hát sokszor az igének egy széles merítését ismerjük, de ami abból az életünkbe átmegy, még Isten gyermekeiként is, az csak egy vékonyan csordogáló folyó. És erre, ezzel foglalkozik Jakab, hogy ezen kell nekünk változtatnunk. Hogyan változtassunk? Hát először is jöjjünk rá, hogy miért habozunk, miért nem tesszük meg sokszor, amire az ige felszólít bennünket. A habozásnak három okát szeretném megnevezni. Lehet, hogy van több is, sőt, biztos vagyok benne, de ez a három ok, amit a leggyakrabban tapasztalok. Az egyik a bizonytalan ige értelmezés. Nem vagyunk biztosak Isten akaratában, még azután sem, hogy elolvastuk az igét, ezért a tetteink is olyan bizonytalanok. Hadd mondjak egy példát. Házasság előtti szex. A bibliai kijelentés abba az irányba mutat, hogy Isten kizárólag a házasság keretein belül ad zöld utat a szexuális életnek. Hát erről szól a bibliai kijelentés. Mégsem olvasunk egyetlen olyan igét sem, ami konkrétan így szólna, hogy márpedig házasságkötés előtt nincs szexuális élet. Nincs ilyen ige. És vannak, akiknek ez tényleg fejtörést okoz. nem megváltoztatni akarják az ige értelmét, hanem tényleg fejtörés okoz. Nekik bizonytalanok abban, hogy mit is akar az Isten. Hadd mondjak erre egy példát. Pár hónappal ezelőtt, talán egy évvel ezelőtt volt egy kerekasztal beszélgetés a Duna TV közvetítette. Különböző egyházaknak a képviselői jelentek meg, és beszélgettek a házasságot érintő kérdésekről. És ott az egyik evangélikus teológiai tanár a következőt mondta, ha valaki házasságban él, és megcsalja a házastársát, az bűnt követel. De ha valaki még nem kötelezte el magát, akkor a házasság előtti szex rendben van. Ezt mondta. Jó indulatú akarok lenni vele szemben, és azt mondom, hogy ő tényleg így értelmezi. Hogy ő tényleg bizonytalan, bizonyos értelemben ebben a kérdésben, habár a kereszténység 2000 éven keresztül elég egyöntetűen nyilatkozott ebben a témában a Biblia alapján, de vannak emberek, akik kicsit elbizonytalanodnak. Hát aki így értelmezi, az valóban az életében is bizonytalanul fog eljárni. Van egy másik oka is a habozásunknak, ez nem más, mint az önző vágyak. Pontosan tudjuk, hogy mit vár tőlünk Isten, de a vágyaink, legalábbis bizonyos vágyaink annyira erősek, hogy nem tudunk, vagy nem akarunk ellenállni neki. És megtesszük, amit az Isten rossznak mond, vagy nem tesszük meg, amit az Isten jónak mond. És maradjunk az előbbi példánál, házasság előtti szexualitás. Sokan azt mondják, vagy legalábbis azt gondolják a fiatalabbak közül, hogy én nagyon becsülöm a szüleimet, meg a nagyszüleimet, meg a dédszüleimet, és minden felmenőmet, akik tisztán meg tudták tartani magukat. De én erre nem vagyok képes. És nem fogom megtenni. És azért nem fogom megtenni többek között, mert egyetértek ugyanazzal, amit az Isten mond, de annyit változott a világ. Hát régen mikor házasodtak az emberek? Hát 20 éves kora előtt már mindenki házas volt. Jó eséllyel. Most meg? Hát van egy csomó ember, aki nem találja meg a társát. És aki megtalálja, az is sokszor a 20-as éveinek végén, vagy a 30-as éveinek az elején. És akkor most mit tegyek? Vonuljak zárdába? Igen, nehéz dolog a hormonoknak parancsolni. Tehát van, akit ezek a vágyai bizonytalanítanak el, és ezért nem válik az igének cselekvőjévé. És egy harmadik okot is hadd soroljak fel, ez a kívülállók kritikája. A kívülállók egy jelentős része, mondjuk így a többsége, elavultnak tartja a Biblia üzenetét. Minden üzenetét, majdnem minden üzenetét. És ha nem akarunk maradinak tűnni, akkor mi is beállunk ebbe a sorba, és együtt bégetünk velük, hogy hát igen, ez maradi, nem kellene így élni. Ugyancsak az előző példánál maradjunk. Ha egy 10 éves, 20 éves fiatal kiáll a társai elé, és azt mondja, hogy már pedig én várok az igazira, az mit jelent? Milyen következményekkel jár? Hát ez kicsit olyan, mintha az ember bejelenteni az önkéntes számüzetését. Ki fogják röhögni? Vagy ha nem röhögik ki, mert olyanok, akkor csak magukban gondolkodnak furcsán, hogy hát ilyen emberek is vannak még. Ha előkerül ez a téma, akkor sokszor a hívő fiatalok is hát együtt hallgatják, meg nevetnek ezen a kérdésen, esetleg még kifejezetten egyet is értenek a többiekkel, mert hát ebben a világban élünk, ezt így kell tenni. Lehet, hogy egy hívő fiatal nem veti bele magát akkora svunggal a házasság előtti szexualitásba, de sokszor azt látom, hogy tesznek engedményeket. Komoly engedményeket. És ezért van az, hogy fiatalon megtértek között is, mire sokan kimondják a boldogító igent, hát többen már nem tisztán mennek bele a házasságba. Tehát bizonytalan igeértelmezés, önző vágyak, kívülállók kritikája, ez a három ok az, ami a leginkább ott van az életünkben, és ezért szoktunk bizonytalankodni abban, hogy hogyan is cselekedjünk. Mit tegyünk? Hát vessünk véget a habozásnak. Hogyan? Ha bizonytalanok vagyunk az ige értelmezésében, akkor kérjünk segítséget. Biztos vagyok benne, hogy Isten meghallgatja ezt a kérést, mert ez egy neki tetsző kérés. Lehet, hogy éppen csak egyedül vagyunk, olvassuk a Bibliát, imádkozunk, és közben kapunk egyértelmű választ, bizonyosságot az Úrtól. De olyan is lehet, hogy Isten egy testvért küld hozzánk, és vele beszélgetünk bizonytalanságainkról, és ott kristályosodik ki előttünk az Isten egyértelmű akarata. Ezért is jó gyülekezetbe járni, ezért is jó különböző kisebb közösségekben is beszélgetni, mert ezeket a kérdéseket elő tudjuk hozni. És Isten mindenkinek másban adott világosságot, és tudunk segíteni egymásnak ezekben a kérdésekben. Ha a vágyaink akarnak legyűrni, akkor is kérjünk segítséget. Könyörülhet rajtunk az Úr közvetlenül is, megadja nekünk az önmegtartóztatás ajándékát. De az is lehet, hogy amivel éppen küszködünk, hát hasonló élethelyzetben lévő testvérekkel találkozunk, beszélgetünk, együtt imádkozunk azokért a nehézségekért, amelyekben benne vagyunk. Ugye volt alkoholistáknál, szabadult alkoholistáknál lehet látni azt, és nagyon helyesen teszik, hogy összejönnek, és minden alkalommal elmondják, hogy milyen kísértéseik vannak. És együtt imádkoznak egymásért. Hát ugyanezt megteheti mindenki, az is, aki egyébként nem az alkohol kísértésével küzd, hanem más vágyakkal. A gyülekezetben egymást tudjuk erősíteni. Ha pedig a kívülállók kritikájától félünk, a segítség akkor is kéznél van. Egyrészt az Isten kiformálhatja bennünk közvetlenül is azt a lelki keménységet, ami azzal jár együtt, hogy egyszerűen nem befolyásol bennünket a kívülállók véleménye. És ez nem áll ellentétben azzal, amit az igehirdetés elején mondtam, hogy Isten felpuhítja a szívünket. Felpuhítja a szívünket az ő irányában. De amikor az istentelenséget halljuk, akkor pedig megkeményíti, hogy ne hallgassunk rá. Isten ezt megadhatja. Ugyanakkor van más eszköze is. Lehet, hogy éppen így akar még jobban bevonni a gyülekezetbe, ahol megtapasztalhatjuk azt, hogy nem vagyunk egyedül. Nem egy sziget vagyunk a pogányok nagy tengerében egyedül, hanem azt látjuk, hogy van itt egy csomó ember, akik ugyanúgy keresik az Istent, határozottan és boldogan próbálják megélni az ő üzenetét. És amikor ezt látjuk, hogy mi egy ilyen társaságnak a tagjai vagyunk, akkor bátorságot nyerünk arra, hogy mi magunk is megálljunk a kísértéssel szemben. Ha pedig úgy érezzük, hogy a habozás összes lehetséges oka megtalálható bennünk, azaz mi vagyunk a kereszténység állatorvosi lovai, akkor se aggódjunk, mert Isten a lovakat is szereti és segít rajtuk. És végezetül Jakabnak a bátorítását hadd osszam meg, ugyanis Jakab nem csak korrekcióra buzdít bennünket, hogy legyünk cselekvői az igének, hanem bátorít is minket, hogy miért jó ez. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Tehát az ige megtartása és a boldogság kéz a kézben járnak. És ez úgy igaz arra az emberre, aki megtartja az igét, mint arra az emberre, aki ismer olyat, aki megtartja az igét. Különböző szinten jelentkezik a boldogság az ilyen emberek életében, de akkor is jelentkezik. Hát kezdjük azzal, aki megtartja az igét. Miért válik az ilyen ember boldoggá? Hát egyrészt azért, mert az engedelmes élet magának, Istennek szerez örömet. És az ő öröme visszasugárzik ránk. És ezt tesz bennünket is boldoggá. Lehet, hogy furcsán hangzik ez, hogy a mi engedelmességünk örömöt szerez az Istennek. De ez így igaz. Hadd idézzem Jób könyvéből az első fejezet klasszikus versét. Isten beszélget a sátánnal. És a következőt mondja, észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Nincs hozzáfogható a földön. Fedhetetlen és becsületes ember. Féli az Istent, és kerüli a rosszat. Miről szoktunk beszélni? Arról, ami fontos számunkra. Ami örömmel tölti el a szívünket. És azt látjuk, hogy Isten szintén erről beszél, hogy van egy ember ezen a földön, ez a Jób nevezetű ember, láttad őt? Az én utamon jár. Milyen csodálatos. Hát az Istennek az is örömet szerez, ha mi az ő útján járunk. És ha ezzel tisztában vagyunk, akkor az Isten öröme megjelenik az életünkben. A másik oka a mi boldogságunknak, hogyha az Isten útján járunk, akkor egy olyan úton járunk, amit az Isten elrendelt számunkra. És ezen az úton áldások sokasága található. És ahogy haladunk előre ezen az életúton, ezeket az áldásokat mintegy leszakíthatjuk. Az 5 Mózes 5.33-ban a következőt olvassuk. Mindenben azon az úton járjatok, amelyet megparancsolt nektek Istenetek az Úr, hogy élhessetek, jó dolgotok legyen, és hosszú ideig lakhassatok azon a földön, amelyet birtokba vesztek. Tehát úgy is fogalmazhatunk, hogy aki az Isten útján jár, az bizonyos értelemben egy egyenes úton jár. Nem fogja össze-vissza törni magát ezen az úton, mert az Isten kiegyenesíti számára ezt az utat. És Isten áldásait fogja megtalálni. Tehát aki megtartja az igét, az boldoggá válik, az életében megjelennek az áldások. De az az ember is valamilyen szinten boldoggá válik, aki ismer ilyen embert. Mert aki megtartja az igét, az nem csak Istent szereti, hanem a fele barátját is. És ez azt jelenti, hogy az ilyen ember érdeklődik a másik iránt, meghallgatja, megvigasztalja, bátorítja, segíti, ahogyan tudja. Hát ha valakinek csak egy ilyen barátja van, annak az életében az áldásnak már legalább egy sugara megjelent. Tehát erre bátorít minket Isten Jakabon keresztül, hogy ne csak hallgatói, hanem megvalósítói is legyünk az igének. Hát mind a két dologban jussunk előrébb, készítsük elő a szívünket az igére, váljunk képessé az ige egyre jobb megértésére és befogadására, és készüljünk fel arra, hogy bármilyen kísértés is ér bennünket, legyünk az igének megcselekvői. Amen. Válaszoljunk az Isten igéjére a 197. dicséretünk első és harmadik versét énekeljük. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy nem elrejtőzködő, hanem önmagadat kijelentő Isten vagy. Köszönjük, hogy kezünkben tarthatjuk a te igédet, itt lehetünk a gyülekezetben, ahol hallhatjuk is azt. Köszönjük, hogy annyiféle módon keresel bennünket. És köszönjük, hogy nem csak kívülről szólsz hozzánk, hanem belülről is, hiszen a te lelked lakozást vesz bennünk, és előkészít bennünket az ige meghallására, megértésére, befogadására, hogy valósággal megismerhessünk téged, és a te utadon járhassunk. Köszönjük, Urunk, hogy amit te el akarsz érni az életünkben, ahogyan te helyre akarsz állítani bennünket, azt te meg is tudod cselekedni. Köszönjük, ha már ennek egy-egy állomását megtapasztalhattuk. Köszönjük a te csodálatos munkádat. És arra kérünk, hogy folytasd bennünk ezt a munkát. Ha pedig még nem tapasztaltuk meg mindezt, ha csupán az igének hallgatói voltunk eddig, hadd kérjünk téged alázattal, fordíts meg bennünket, hadd tudjunk visszatérni hozzád. Ami kőszívünket távolítsd el, és adj hús szívet, és hadd tapasztaljuk meg, milyen a te közelségedben élni, milyen a te gyermekedként élni. Köszönjük, Urunk, hogy minden kérésünket, amely neked tetsző, amely a te dicsőségedet is szolgálja, te meghallgatod ígéreted szerint. Nagyon kérünk, hogy különösen most így a karácsony előtti időszakban légy velünk minél többször, hadd tudjunk elcsendesedni előtted, hadd tudjunk változni kívül és belül egyaránt. Köszönjük, Urunk, gyülekezetünk tagjait, köszönjük azokat, akik talán először vannak most itt a te házadban. Nagyon kérünk, hogy állj oda mindannyiunk mellé, és te légy a mi őrizőpásztorunk. Eléd hozzuk, Urunk, most különösen azokat, akiknek gyász van a szívükben. Te látod, hogy az elmúlt héten kétszer is megálltunk ravatal mellett. Kérünk, Urunk, hogy a gyászoló családot, barátokat te vigasztald meg. Kérünk azokért is, akik idősek, betegek, akik talán már el sem tudnak indulni otthonról, kérünk, hogy őket is biztosítsd a te szeretetedről, és indíts minél többeket, hogy keressük a velük való kapcsolatot, hadd érezzék a gyülekezetnek a szeretetét is. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a mai napunkat, hadd tudjunk a te közeledben lenni, áld meg a délutánunkat, különösképpen is a gyerekek karácsonyát. Kérünk, Urunk, hogy ott is szólaljon meg a te igéd, és hadd tudjunk közelebb kerülni hozzád. Így légy velünk, kérünk, az egész ünnepkörben. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat mondjuk el az Úrnak. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, és az énekkar szolgálatát hallgassuk meg.
Kedves gyülekezet, két éneket fogunk énekelni. Az elsőnek a címe Tégy Uram engem áldásá. Füle Lajos verses biztatására figyeljünk. Buzduljon fel szívünk a szolgálatra. Lássuk meg a körülöttünk élő szükségét. És ne csak nézzük, hanem töltsük is be mai igénk szerint. A második énekünk, Hald az égharangi zengnek. Adventben adjunk hálát Krisztus váltságáért is, már előre, és azért, hogy az ajtó még nyitva van, nyitva áll, ezt is fogjuk énekelni. Éljünk a lehetőséggel, nyissuk meg szívünket, a minket keresve hívó és váró Úr előtt. Köszönjük.
Tégy Uram engem áldássá, lelkemet úgy várom, tette a szívem hálássá, hogy neked szolgáljon. Bárhova küldesz hajtamról, zengjen az új ének. Yeah.